folytatjuk az beszélgetést, az imént ott hagytuk el Varga István Lászlóval és Varga Bonifác Péterrel, hogy milyen 1200 órát meg lehet tanulni angolul, de közben 1200 órát azzal töltött Bonifác, hogy valami lövöldözős játékkal játszott. És ugye beszállt apu, aki azt mondta, hogy na jó, a gyerekek, és ez miért jó? Hát azért jó, mert. És akkor nyilván megvolt a válasz a gyerek oldaláról. Na de a könyv végén itt van egy slang szótár, amiről az jut eszembe, hogy a generációk közti szakadékok, azok valójában ezzel a digitális élettel, amiben elkezdtünk most élni, ezzel valószínűleg nőni fognak. Ezeket hogyan lehet, hát nem hogy szűkíteni, de hogyan lehet jó hidakat építeni a generációs szakadékok közé, vagy szakadékok fölé leginkább?
Hát itt azért három szót mondanék. Az egyik a gyorsulás, hogy a gyerekek a számára esésben minden gyorsul, az a kérdés, hogy a szülő számára is gyorsul-e, és érzi ezt a gyorsulást, hogy amit kell. A másik az eltöltött idő, az együtt eltöltött idő, a harmadik meg az, hogy képes-e arra, hogy tanuljon a szülő. Tehát, hogy milyen gyorsan alkalmazkodik ahhoz, ami az adott környezet, mert a gyerek számára ez a 4-5 ezer impulzus, aminek mondjuk a jelentős része 80-90% a szemét, de a maradék nem. A maradék kinyitja számára a világot.
Mondok egy példát, tehát, hogy amikor Instagramon böngészek, hogy egyre több a mozgó kép, már kevés az az inspiráló fotó, ami miatt annó feliratkoztam. Szóval, hogy például én ezt úgy szűröm, hogy mi az, amihez közöm van. Tehát általában semmihez, vagy mi az, amihez közöm lehet. Általában egyébként semmihez, tehát azon túl megyek, hogy például ezt a tudást, ezt át lehet adni a gyereknek? Tehát például ez egy szűrő lehet?
Mindenképpen. Amikor a lányom először fölment a TikTokra például, akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, először be fogsz kapni egy nagy vegyes masszát. De hogyha te elkezdesz bekövetni olyanokat, ami tetszik, tegyük föl, én például a főzést, a táncot, ezt azt, meg neki is megvolt az, akkor egy idő után olyan tartalmakat fogsz kapni, ami vagy ahhoz hasonló, vagy abba a témakörbe vágó. Tehát azt a nagy szemét halmazodat, azt le tudod szűrni, felezni, vagy akár negyedelni, hogy valóban sokkal kevesebb legyen. Hogyha ezt megérted, megtanulod, akkor jó lesz majd a sztorid. Ha nem, akkor kapod mindenkinek a szemetjét. És akkor viszont azt fogod nézni, ugyanakkor ez formálni fog téged, és ami nem jó, mert lehet, hogy nem olyan irányba formál, mint mondjuk a szülő formálná a gyermekét. Na akkor mit teszek, ha ezt nem tudom? Tehát, hogy a gyerek eljutott-e odáig, hogy én például odaadják kezembe, és azt mondom, hogy figyelj, én most a te profilodat szeretném fél órát böngészni. Fél órát, hogy te mit csinálsz, miket kapsz, és ha azt mondom, hogy ez jelentősen eltér attól,
amit tőled mondjuk, kapott, vagy kapna,
akkor azt mondom, hogy mondd már meg, hogy ebben mi tetszik, ebben és ebben mi tetszik. Mert én például bekövetek egy embert, mondok egy tök egyszerű példát, ő mindig az erdőben főz, mindig egy fába fúr lukat, és az abban levő lukba teszi bele a tüzet. Uh-huh. És ott aztán a fán főz, és hagymát vág, húst vág, minden baromi jó dolgai vannak. És minden nap kapok tőle egyet, ő csinálja a dolgát, én meg mindig nézem, hogy hogyan, és mindig arra vágyam, hogy egyszer kijussak az erdőbe, és egy ilyen módszerrel csináljak meg valamit a családomnak. Ez egy példa, ez el fog következni tavasszal, amikor kipróbálom. Na most, hogyha a lányom meg mondjuk olyanokat kap, ahol a műkörmöket, nem tudom, festik ki, vagy éppen vágják le, és egyébként a lányom emiatt műkörmös ilyen, nem igen. tudom, nem kislány lesz,
műkörmös,
igen, mondjuk így lesz, akkor nem biztos, hogy annyira örülni fogok neki, de most nyilván nem a műkörmöseket akarom ezzel kellemetlen helyzetbe hozni, mint inkább azt mondani, hogy ezt nem tartom annyira fontosnak, mint amennyire a másik fontos.
Hát neked, de nem tudod, igen. hogy mit teszi őt boldoggá.
De ez az, hogy a TikTok formálja őt, tehát utána veszélybe kerülhet.
Minden formálja.
Igen.
Minden média, a médium formálja.
Minden, abszolút.
A gyereknevelésben egyébként, most térjünk vissza a digitalizációhoz, hogyan tudsz megválasztani jó platformokat? Ahhoz, hogy mondjuk a gyerek használja az Instagramot, a TikTokot, a Facebookot, mert nem tudom, hogy használtok egyébként.
Persze.
Mindegyiket igen. használják egyébként, mindegyiket, attól függ hány évesek.
Hogy ezeket a platformokat, ezeket így lehet, nem tudom azt mondani, hogy ez felesleges, vagy nem tudom, vagy így is úgy is benne. De így is úgy is elfogja.
Hát gondolj persze. bele, egy átlagos fiatalnak most mondjuk 14-16 éves kortól 4-4 és fél óra a képernyő ideje.
Az régen, még nem olyan rossz, nem olyan rossz?
Hát igen, de régen ezt mivel töltötte? Labdázással, sporttal, gyerekek együtt voltak, kirándultak, nem tudom, eveztek és így tovább. Most meg elmegy az idő, de 24 óra, 24 óra. Tehát akkor mire marad idő? Uh-huh. A tanulásra marad idő. Ha azt mondjuk, hogy ez a modern tanulás, akkor viszont szeretném megválasztani, hogy ha a modern tanulás így néz ki, és ez 8 óra plusz 3 óra mondjuk tanulási idő, akkor szeretném megválasztani azt, hogy a gyerek mit tanuljon meg, és mit tartok tanulandó dolognak.
Azt mondják, hogy a digitális térben való intenzív részvétel elmagányosítja a fiatalokat is.
Mindenképpen így van.
Ez mindenképp így.
Mindenképp így van.
Ezt érzed magadon, Bonifác?
Hát én magamon annyira nem, de ezért ugye a fiatalok
rávágtad, hogy
24 éves vagyok. Én azért, tudom azt kontrollálni, hogy oké, mennyit töltök az interneten, mégis milyen tartalmakat nézek, de tudom, azt vannak ismerőseim, illetve sokkal fiatalabb generációból is, sokkal fiatalabb, oké, fiatalabb generációból is ismerek egyéneket, akik 15-16 évesen, és tudom azt, hogy egyszerűen otthon van egész nap a gyerek, és jó, lehet, hogy valahogy máshogy kapcsolatba jön ugyanazokkal az emberekkel, akikkel mondjuk a suliba kapcsolatba jött volna, de mondjuk interneten keresztül. Tehát, hogy, és számára például már nem fontos az, hogy elmenjen mondjuk focizni, elmenjen kosarazni, vagy elmenjen valamit az élővilágban csinálni a haverjaival, hanem felkapcsolódunk a Discordra, let's go, és nyomassuk. Tehát, igen, hogy, tehát és a platformok közül is visszatérve, tehát hogy szerintem olyan platformokon kell ott lennie a szülőnek, amilyen platformon a gyermek is ott van, illetve a gyermek barátai is ott van, hiszen az elkerülhetetlen, hogy ő ott osszon meg tartalmakat. És ami nem tudjuk, hogy ott milyen tartalmakat osztanak meg, akkor sajnos nem tudjuk ezt szűrni, vagy akár egyengetni az útját.
Két apró dolgot szeretnék megjegyezni. Amiről Boni beszélt, az egy valós fogalom egyébként az generáció végén már.
Melyik?
Tehát ez a cocooning, tehát ez a fajta begubózás.
Erre mondom, elmagányosodás.
Így van, teljesen a saját környezetétől elidegenedik.
Szülőként? És nem is tudja, hogyan tudsz erre szülőként jól reagálni?
Hát, hogy bevegyek a szobájába, és mindenképpen beszélgetsz
vele.
Abszolút, és hát jöjjön ki a nappaliba, tehát a fő térbe, tehát abba a térbe, ahol aztán mi együtt csinálunk valamit, akármit beszélgetünk, átbeszélünk dolgokat. Ez egyik. Ugye a másik az mindenképpen az, hogy a gyerekek azért megtalálják a saját platformjukat azáltal, hogy ami a trend, uh-huh. ami a közösségi nyomás, ami a kollektív akarat. Tehát, hogyha ő egyedül nem fog tudni elég erős lenni ahhoz, hogy egyfajta platformot használjon, miközben egy másikat nem. Mert mondjuk a feladatkiadásnak az eszköze például a Messenger egy 35 fős csoportban, uh-huh. osztálycsoportban, ha ott adják ki a feladatokat, aki neki dolga van. Uh-huh. Tehát mármint a gyereknek. Mármint, hogy be kell írnia, válaszolnia kell, értelmeznie kell, onnan kell eltölteni a feladatot, és ez is elviszi az idejét. Tehát mi nem mondhatjuk egyértelműen, hogy a 4,5 óra az mind haszontalan, tehát káros.
Van itt egyébként az offline gyereknevelésre is tanács, például az, amikor sportol a gyerek, és akkor azt írod, hogy te vagy az edzője, te vagy az első drukkere. Tehát mint elsődleges, kvázi mentora, neked ott kell lenni. Ebben mi a különleges abban, amit ahogyan ezt te állsz hozzá, István?
Amit leírtunk a könyvben, az mondjuk 100 olyan tanács vagy tipp, amit hogyha az ember elkezd magáévá tenni, mondjuk kiválasztja az, amit alkalmazni akar, akkor jelentősen meg fog változni a kapcsolata a gyermekével, mert májtani, hogy szorosabb lesz. De nyilván ezt éven át kell csinálni, és 10 éven át. Aha. Tehát nem elég. Tehát aki mondjuk 3-4 éves gyerekkel rendelkezik, azon nincsen gond. Van még 10-15 éve arra, hogy ezt megcsinálja. De tegye meg. Tehát akinek most 16 éves a gyereke, az már nyilván elkésett arról a fajta dologról, hogy tud egy 3 éves múltat, vagy egy 10 éves múltat behozni, azt nem tudja. És amire rá akarunk menni, az a közös élmények. Tehát, hogyha én jóba vagyok vele, én alkalmazkodom hozzá, hogy a négy lépcsős modell is pont erről szól, majd beszélünk róla, gondolom, akkor a végén az közös élményekben végződik. És a gyerek számára sokszor kiderül az, hogy egy teljesen jó együtt játék apával vagy anyával, az sokkal élményszerűbb, mint mondjuk egy digitális játék.
Na de akkor, ha még ez nem következett be ennek a változásnak az igénye, mert mondjuk kicsi gyereked van, 3-4 éves, akkor mit javasolsz? Mi ez a 3 dolog, amit apaként javasol, megjövőkutatóként javasolsz azoknak a szülőknek, apáknak, mondjuk felsősorban most magamról beszélek, akiknek ilyen pici gyerekük van, mivel kell elkezdeni? Azt, hogy ne kelljen majd a változáson gondolkodni 15 évben.
A változáson mindenképpen gondolkodnia kell. Tehát ez egy biztos, hogy a változás szó benne van. Tehát, hogy a gyereknek folyamatosan változik a valósága, tehát nekem szülőként mindenképpen változnom kell. Tehát ez egy egyszerű számomra axióma. Ebből indulok ki. A második az, hogy sokkal jobban be kell vonódnom a gyermekem életébe, mert ha ezt nem teszem meg, sőt, őt is bevonni az én életembe, mert ha ezt nem teszem meg, akkor kevesebbet fogok
róla. Mondj egy példát. Itt vagyok a rádióban, az oké, hogyha néha bejön a gyerek?
Uh-huh. Abszolút. Pont ezt szoktuk mondani, hogy hozza be a gyereket, nézze meg, ismerje meg. Nyilván nem az a lényeg, hogy mikrofon vagy nem, hanem hogy itt elhangzik valami, az aztán kimegy a térben. Amit itt mondanak, azt mások hallják. Hatás többszörözés mit jelent, és nyilván attól függ, hogy hány éves, meg fogja érteni, hogy abba, amit itt csinál benne a rádióban, az azért fontos, mert nagyon sok emberhez tud egyszerre szólni, akik mondjuk az autóban hallgatják a
rádiót. Na jó, de ezzel nem lesz egy ilyen árnyék, vagy egy miniminek a nevelése? Az nem veszélyes?
Nem gondolom, hiszen annyira kevés impulzussal tudjuk őt befolyásolni ahhoz képest, amennyi egyébként éri őt, hogy egyáltalán nem, sőt, hát az apja az, akire fölnéz, az apa az, akivel összenéz. Akkor, amikor szituáció van.
Így van, a másik meg az, hogy több valóságot is megmutathatunk neki. Tehát például a könyvben is leírtuk, de most elmondom, hogy ha van olyan barátunk, aki teljesen mással foglalkozik, viszont megbízunk benne, és tudjuk az ő értékrendjét, és azt mondjuk, hogy ez az értékrend átadható a gyermeknek is, akkor nyugodtan
menjen hozzá.
Így van, menjen el hozzá dolgozni. Tehát én is voltam több helyen, dolgoztam, apa barátainál és ismerőseinél, hogy megismerjem az ő valóságukat, hogy ők mit gondolnak az életről. És ez erősítette ugyanazt a valóságot, amit mondjuk apa otthon át akart adni.
Na jó, van, folytassuk itt a beszélgetést, hallgassunk egy zenét, lélegezzünk fel. A vendégeim Varga István László és Varga Bonifác Péter, apa és fia, akik írtak egy könyvet a gyereknevelésről, és még maradt pár percünk, úgyhogy most hallgassunk meg egy zenét, kicsit aztán folytatjuk itt.